Tisztelt kollégák, folytassuk akkor az előző órán félbehagyott körfolyamatos témakört. Veres tanár úr végül úgy döntött, hogy mivel ez szervesen az én anyagomhoz tartozik, ő akkor ebbe nem folyna bele, és egy héttel később, ugye jövő héttől kezdődően venni át az anyag oktatását. A nevezetes körfolyamatok összehasonlítása, gázturbinás körfolyamatok részletei tekintetében, illetőleg a már megbeszélt úton módon gőzök termodinamikája, nedves levegő, illetőleg hőátszármaztatási módok tekintetében. Úgyhogy ezen az órán még akkor a körfolyamatok témakört én fogom folytatni, és ennek megfelelően, ahogy ez innentől kezdve ugye elvárható a jövő héten 2-től 4-ig tartandó zárt helyi felépítése is, egy az egyben az én tananyagomból fog összeállni. Tehát ennek megfelelően az állapot egyenlettől az első főtételen keresztül a körfolyamatokig lehet számítani az elhangzott és hangsúlyozott elméleti részekre, ezen kívül olyan jellegű példákra, amelyek itt az előadáson megoldásra kerültek. Nézzük akkor tehát, hogy hogyan s miképpen tudunk a körfolyamatok gazdaságosságáról valamiféle fajta számszerű ítéletet mondani. Tehát a múlt órán eljutottunk odáig, hogy a körfolyamatokat összegeztük, illetőleg megnéztük azt, hogy mit értünk hőerőgép, illetőleg hűtő körfolyamat alatt. Ugye hőerőgép, egy kis ismétlés, ugye egy olyan körfolyamat valósul meg a hőerőgépekben, amelyek tekintetében egyrészt a körfolyamat forgásiránya a PV, illetőleg TS diagramokban az óramutató járásával megegyezik. Másrészt pedig, amint látható, ugye tudjuk azt, hogy a TS diagramban a görbe alatti terület az valamiféle fajta hőmennyiséggel lesz arányos. Ugye, hogyha húzunk érintő adiabatákat a körfolyamathoz, akkor ezáltal le lehet határolni a bevitt, illetőleg elvont hőnek az útvonalát. Ugye, amint itt egy ilyen tetszőleges, majdnem ugye, kvázi kör folyamatról beszélünk, ugye ebben az esetben minden olyan rész folyamat, aminél az entrópia növekszik, ott ugye hőbevitel történik, ahol pedig az entrópia csökken a rész folyamat során, ott pedig hőelvonás zajlik. Ennek hatására tehát meg tudjuk állapítani, hogy ezen a felső szakaszon történik a hőbevitel, az alsó szakaszon pedig a hőelvonás. Vagyis, ugye itt az 1-es és 2-es pontok között a bevitt hőnek a mennyisége, az ugye azzal a görbe alatti területtel lesz arányos, ami itt ugye fölül fut, ezen felső görbe alatti területtel. Az elvont hő pedig, ugye nagyságát tekintve, az alsó határoló görbe alatti területet fogja jelenteni, vagyis a kettő különbsége a körfolyamat által közbezárt terület, ez ugye pozitív előjellel rendelkezik, ugye látható is a körforgásból, a forgásirányból, tehát ennek megfelelően ez a pozitív hőmennyiség fog aztán számunkra hasznos munkává alakulni. Viszont ugye az is látható, hogy valamilyen úton, módon, ha ciklikusan le akarjuk játszatni ezeket a folyamatokat, akkor mindenképpen szükségünk van hőelvonásra, azaz ennek megfelelően nem lehet a termikus hatásfokunk 100%-os, vagyis nem tudjuk a teljes hőmennyiséget munkaként hasznosítani. Ha megfordítjuk a forgásirányt, és mind PV, mind pedig TS diagramban óramutató járásával ellentétes lesz, ekkor pedig hűtőkör folyamatról beszélhetünk. Itt ugye az lesz az érdekes, hogy a körfolyamat által közbezárt hőterülettel megegyező munkát kell közölnünk a rendszerrel, és ezen munkavégzés hatására, ugye látható, hogy itt a csökkenő entrópia vonal az fölül halad, tehát a bevitt hőnek, bevitt hőhöz képest nagyobb elvont hővel lehet itt találkozni. Azaz, munkavégzés eredményeképpen hőelvonást tudunk megvalósítani, tulajdonképpen minden egyes hűtőgép így működik. Ugye a hálózatból, például a háztartási hűtőgépek hálózatból felvett villamos energiát alakítanak át, ugye termikus energiává, és ennek hatására egy ilyen jellegű körfolyamatban nagyobb elvont hőt tudnak produkálni, mint amennyi a rendszerbe bekerült, így tehát a hűtés létrehozható. Nézzük akkor tehát, hogy milyen elven lehet ezeket minősíteni. Ugye ez a termikus hatásfok lesz az egyik, ez pedig nem más, mint a hőerőgépek tekintetében jellemző érték. A termikus hatásfokot tehát csak a hőerőgépek körfolyamatainál lehet alkalmazni. A hűtőkörfolyamatok tekintetében majd a fajlagos hűtési teljesítmény tényező lesz a hasonló jellegű számadat. A termikus hatásfok definíció szerint a bevitt és elvont hők különbségének és a bevitt hőnek a hányadosaként értelmezendő. Ha ezt átalakítjuk, akkor az előbb elhangzottak nyomán, ugye egyrészről a bevitt és elvont hők különbsége, amint említettem, ugye ez az a hőmennyiség, amely azután mechanikai munkaként igénybe vehető, tehát a körfolyamat által biztosított munka osztva a bevitt hőmennyiséggel, ez éppen ugyanúgy a termikus hatásfokot adja meg. Illetőleg, hogyha ezt a képletet rendezzük, ugye itt láthatunk, szétbontjuk a számlálót, a kisebbítendő, illetőleg az elvont hő tagokra, akkor ennek megfelelően ugye a Q-be per Q-be hányadosból kapunk egy egyest, és akkor le kell vonni belőle még a QL minusz QB értékeket. Tehát a termikus hatásfok tekintetében ez a termikus egyenlő lesz QB minusz QL per QB, és ez ugye rendezve 1 minusz QL per QB. Bármilyen körfolyamatról is van szó, ez a képlet így mindig használható. Ha igazán pontosak akarunk lenni, akkor mindenképpen bele kell gondolnunk abba, hogy az elvont hő az milyen előjellel rendelkezik. Ugye tudjuk azt, hogy az negatív előjelű, tehát ide igazándiból célszerű betenni az abszolút értékjeleket, és akkor előjel helyesen mindent a maga helyére be lehet helyettesíteni. Ha elhagyjuk az abszolút értéket, akkor oda kell figyelni, hogy viszont a negatív előjel tűnjön el a behelyettesítéskor. Annyit érdemes még tudni, hogy a körfolyamat munkája az nem csak a hőmennyiségek ismeretében határozható meg, hanem az egyes részfolyamatok térfogatváltozási és vagy technikai munkáinak előjelhelyes összegeként is. Ugye értelemszerűen az energia megmaradás törvénye alapján, első főtétel alapján mondhatjuk ki azt, hogy a körfolyamat munkája egyúttal a körfolyamatba bevitt és elvont hők különbsége lesz, másrészt pedig ugye értelemszerűen a körfolyamat munkája az egyes részfolyamatok munkáiból kell, hogy összetevődjön. Tehát ennek megfelelően írhatjuk ezt a részfolyamatok munkáinak összegzéseként. Itt egy apró hiba, ugye nem N, hanem I a futóváltozó kellene, hogy ide kerüljön, ugye vevé vagy vevé technikai I-edik, I egyenlő 1-től N-ig szummázva. Hűtőkörfolyamatok tekintetében hasonló lesz a helyzet. Amint említettem, ez ugye a hűtési teljesítmény tényező, ennek jele az epsilon, és amint látható, tulajdonképpen a hűtendőtérből elvont hőmennyiség és a körfolyamat munkájának abszolút értékéből képzett hányadossal lesz egyenlő. Ugye itt látható az értelmezés is. Ez a hűtendő térből elvont hő, ez tulajdonképpen nem lesz más, mint a körfolyamatba bekerülő hő. És ugye a környezetnek átadott hő pedig távozik egy magasabb hőmérsékleten. Ehhez pedig számunkra az a kötelezettség adódik, hogy ezt a körfolyamatot valamekkora munkával fenn kell tartanunk. Tehát hűtőkörfolyamat esetében az epsilon fajlagos hűtési teljesítménytényező, ez nem lesz más, mint a QB per a vevékörfolyamat. És egy kis kitérő, bár eddig is szó volt róla, hogy ugye az első főtétellel mennyiségi, a második főtétellel pedig minőségi határokat fogunk szabni az egyes folyamatoknak. Most néhány szöveges megfogalmazásról tennék említést, amelyek tehát a második főtételt illetik. Ugye egyrésztről az irreverzibilitásokról ejtettünk szót az előző óra végén. Ugye ez látható fönn, és jelenthetjük ki az egyszerű, itt gyakorlatban is elvégzett kis kísérlet, illetőleg más egyéb olyan természeti folyamatok ismeretében, amelyeket végignéztünk, hogy bármely önmagától lejátszódó folyamat irreverzibilis kell, hogy legyen, mert ha ez nem így lenne, akkor a fordított folyamatnak is létre kéne jönnie. Ez viszont, ugye tudjuk, hogy nem igaz. Más megfogalmazások. Clausius úgy fogalmazta meg ezt, hogy hő önmagától hidegebb helyről melegebb helyre nem képes áramlani. Ez lényegében szintén hasonló jellegű megfogalmazást takar. Thomson, aki munkásságai után a nemesi címet is megkapta, és Lord Kelvinként is ismeretes, ő úgy fogalmazott, hogy lehetetlen valamilyen közegből nem élő anyagi közvetítő segítségével munkát nyerni, ha hőmérséklete alacsonyabb, mint a környező tárgyak közül a leghidegebbé. Kicsit bővített mondatként, de az előző megfogalmazás köszön vissza belőle. Planck pedig olyan megfogalmazást alkalmazott, hogy lehetetlen olyan periodikusan működő gépet szerkeszteni, mely csupán egyetlen hőforrás lehűlésével, vagy lehűlése során végez munkát. Ez ugye azt jelenti, hogy nincsen hűtőközegünk, amely pedig fölmelegszik a körfolyamat során. Ugye tudjuk azt, hogy a körfolyamat megvalósításához tehát kell egy hőbevitel. Ennek hatására az a hőbevívő közeg az értelemszerűen hűlni fog. Tehát egy hőforrás hűlése, a másik pedig az elvont hő lesz annak érdekében, hogy záródjék a körfolyamat, Itt pedig ugye azt kell figyelembe venni, hogy ez a hűtőközeg pedig értelemszerűen a hőátadás hatására fel fog melegedni. Tehát olyan nem tudunk megcsinálni, amely egyetlen hőforrás lehűlésével végezne csak munkát, és nem kellene hozzá hűtőközeg. Ez az úgynevezett másodfajú örökmozgó lenne. Ugye az első fajú az, hogy a semmiből teremtsen energiát. A második pedig a második főtétellel ellentmondó dolgokat kéne, hogy alkalmazzon. Vagyis, mivel nincsen elvont hő, ezért ugye a QB minusz QL az értelemszerűen magával a bevitt hővel lenne egyenlő, így tehát a termikus hatásfok egységnyi értéket, azaz 100%-ot venne föl. Ez tehát a természet törvényeinek megfelelően lehetetlen. Amit még megállapíthatunk, az az, hogy ugye a munkát maradék nélkül át tudunk alakítani hővé, viszont a második főtétel értelmében, ahogy ez látható volt, a hőt nem tudjuk teljes egészében munkává alakítani, hiszen ez azt jelentené, hogy a termikus hatásfokunk 100% lenne. Ugyanis a hő egy része az elkerülhetetlenül a hűtőközegbe kell, hogy átkerüljön, annak érdekében, hogy a körfolyamat megvalósítható legyen. Nézzük akkor az egyes gázkörfolyamatokat, amelyeken olyan egyszerűsítésekkel élünk, hogy legyenek ideálisak, annak érdekében, hogy egyszerű eszközökkel is meg tudjuk őket ismerni és vizsgálni. Tehát a körfolyamatot egyrészről alkossák ideális folyamatok. Most akkor ennyi reális világból való kitérés után térjünk vissza az idealizált, egyszerűsített modelleinkhez. Tehát tudjuk most már azt, hogy a folyamatok hogyan és miképpen játszódnak le, de igazándiból a megvizsgálásuk, megismerésük érdekében ez a bonyolító körülmény nem feltétlenül lenne szükséges. Másrészt, hogy a munkaközeg legyen ideális gáz, ennek értelmében ugye szintén egyszerűsítéseket tehetünk, és a megismert egyszerű összefüggésekkel lehet számolni. A hőbevezetés történjék kívülről. Ugye ez a gyakorlatban igencsak ritkán a külső égésű hőerőgépek, például ugye kazánnal és hőcserélőkön keresztül megvalósított körfolyamatok esetében lehetséges, például gőzturbináknál, de belső égésű hőerőgépeknél, legyen az dugattyús motor, vagy pedig gázturbina, ugye tudjuk azt, hogy az égéstérben a hőfelszabadulás tüzelőanyag elégetésével történik. Azaz a hőbevitele nem kívülről történik, hanem bent kémiai átalakulások alatt, és ennek megfelelően ugye a valóság el fog térni az általunk most megismert idealizált modelltől. A munkaközeg jellemzői, a specifikus gázállandója, illetőleg az adiabatikus kitevője, a kappa legyenek adottak. Ugye ez, hogy most éppenséggel ez az adottság a kappa tekintetében mit jelent, az, hogy ez egy idealizált számérték, vagy esetleg szeretnénk részleteiben is megismerni a folyamatot, és tegyük föl, hogy egy változó kappával számolunk, ez már úgymond részletkérdés. A kiindulási adatokból pedig meghatározzuk egyrészt a körfolyamat jellegzetes sarokpontjainak paramétereit, a bevezetett és elvont hőmennyiségeket, ennek hatására a hasznos munkát és termikus hatásfokot. Tehát ez a séma lesz, amit a következőkben tehát követni fogunk, és a körfolyamatok megismerésénél végzünk. Első körfolyamatunk a Carnot körfolyamat, amely 1820-as évek derekán egy francia hadmérnök elméjéből pattant ki, aki kitalálta, hogy legyen az ábrán látható hőszigetelt henger, egy hőszigetelt dugattyú, amellyel zárul a hengerünk, illetőleg az egyes részfolyamatok során hol egy tökéletesen hőszigetelt K jelűlappal, vagy pedig egy magasabb hőmérsékletű hőforrással, vagy pedig egy alacsonyabb hőmérsékletű hűtőközeggel van dolgunk. A körfolyamat lényege abból áll, hogy először is egy állandó T1 hőmérsékleten történik a hőközlés. Ennek hatására, ugye a hőmérséklet állandósága miatt, ugye a térfogat, illetőleg nyomás változni fognak. Utána ezen hőszigetelt lap elhelyezésével, ugye a belső térrészben, ugye minden oldalról hőszigetelt fal veszi körül, ugye az egyik fal egyébként még mozogni is tud, és ennek hatására lehet alkalmasint ugye munkát végeztetni a közeggel, majd pedig a végén mi végzünk munkát a sűrítéssel. Ez ugye azt jelenti, hogy hőbevitel nem történik, tehát innen egy adiabatikus expanzió folyamat fog elindulni. Ez lesz a B és C közötti részfolyamat. A C és D közötti részfolyamat egy T2 hőmérsékletű hűtőközeggel állandó hőmérsékleten történő hőelvonást jelent. Ennek hatására ugye a térfogatunk csökkenni fog. A D pontot elérve pedig ismételten elhelyezzük a hőszigetelt lapot alulra, ennek hatására pedig a külső erők segítségével egy adiabatikus kompresszió veszi kezdetét, egészen vissza a T1-es hőmérsékletig, ahonnan a T1-es hőmérsékleten újra kezdődik a körfolyamat. Tehát annyit szükséges tudni, hogy ez a körfolyamat indul a jelölések szerint az A pontból B pontba egy izoterm hőközléssel, ami egyébként expanzió lesz, hiszen ugye növekszik a térfogatunk. Másrésztről ugye a BC egy adiabatikus expanzió, a CD egy izoterm kompresszió lesz. Itt tulajdonképpen, amint látható, ez a nyíl itt bent mutatja ugyan a dugattyúnak az útját, de természetesen itt a hűlés hatására zajlik a térfogatváltozás. Míg itt ugye az adiabatikus kompresszió esetében nekünk szükséges bevinni plusz munkát annak érdekében, hogy ez a folyamat létrejöhessen. Ugye a T egyenlő állandó esetben a belső energia változatlan, tehát amennyi hőt elvonunk, az pontosan ugyanannyi térfogatváltozási munkával lesz egyenlő. Tehát ennek megfelelően ott ugye külső erő hatására nem lesz szükségünk a C és D izoterm kompresszió esetében. Viszont ugye kompresszióról van szó, hiszen térfogatunk változik. Ugye ugyanúgy, ahogy a CD rész folyamatnál az előzőekben megbeszéltük, ugyanúgy itt az AB rész folyamatnál is a térfogatváltozási munkával egyenlő lesz a hőforrásból bevitt hő, hiszen ugye T1 egyenlő állandó mellett történik ezen rész folyamatnak a végrehajtása, vagyis itt is a belső energia változatlan, így tehát amennyi hőt beviszünk, az mind teljes egészében ugye a térfogat megváltoztatására fog fordítódni. Annyit szükséges erről tudni, hogy igazándiból elvi jelentősége van, mivel kivitelezése eléggé nehézkes, és ez az elvi jelentőség abban áll, hogy minden egyes körfolyamat felépíthető elemi Carnot körfolyamatokból, így az itt nyert eredmények felhasználhatóak lesznek a következőkben. Termikus hatásfokának kifejezése elég egyszerű, és igen érdekes következtetéseket lehet belőle levonni. Próbáljuk akkor tehát meghatározni a Carnot körfolyamat esetében a termikus hatásfokot. Ugye nézzük meg, hogy a körfolyamat végül is hogyan s miképpen néz ki. Ugye látható itt PV diagramban. Itt érdekes módon ugye a felső, bal felső sarokpontból indulunk, ugye itt van az A pontunk, innen egy izoterm expanzióval jutunk el a B pontba, egy adiabatikus expanzióval a C pontba, utána pedig izoterm kompresszióval a D pontba, végül pedig az A pontba egy adiabatikus kompresszióval jutunk el. Ugye ez lenne a PV diagramban a kinézete. Nézzük akkor, hogy TS-ben ezt hogyan és miképpen lehet fölrajzolni. Ugye az A pontunk egy magas hőmérsékleten van, és viszonylag kis térfogaton. Hova rajzoljuk az A pontot ahhoz, hogy ugye egyrészt a magas hőmérséklet, másrészt pedig kis térfogat jó legyen. Egyrészt magasra, és térfogatok merre nőnek? Ugye jobbra lefelé. Tehát ennek megfelelően valahol itt a bal felső sarokban célszerű elhelyezni ezt az A pontot, hogy innen kiindulva legyen elég helyünk a rajzhoz. Tehát itt az A pontunk. T egyenlő állandó, meg se kérdezem, ugye vízszintes kéne, hogy legyen, csak itt a tábla közelében nehéz vízszintes vonalat húzni rendesen. Nem nézet, hanem téglalap, de a görbék miben létére igen jól ráérzett. Tehát ezek a görbék nem görbék, hanem egyenes szakaszok. Tehát így néz ki a Carnot körfolyamat TS diagramban. Ugye mi lesz az, amire szükségünk van? Ugye egyrésztről a két hőmérsékletre. Ugye ez legyen mondjuk egy T1-es, ugye az előzőekben a hőbevitel hőmérsékletét jelöltük T1-jel, és T2-vel pedig a hőelvonás hőmérsékletét. Ugye amint ez látható, ugye már a körfolyamatot bemutató TS diagram is valahogy érzékelteti, hogy olyan vészesen bonyolult nem lehet ennek a termikus hatásfokának kifejezése, hiszen két vízszintes szakaszból kell összetennünk a dolgokat. Ugye nézzük meg, hogy akkor miről is van szó. Ugye tudjuk, hogy a hőbevitel az olyan esetben zajlik, illetőleg hőelvonás, amikor van entrópiaváltozás. Ugye van két részfolyamatunk, a DA, illetőleg a BC, adiabatikus kompresszió, illetőleg expanzió, amikor nincs entrópiaváltozás. Tehát szerencsés úton módon két részfolyamat már rögtön ki is esett a játékból, hőbevitel az AB, hőelvonás a CD szakaszokon történik. Úgyhogy ennek megfelelően, hogyha fölírjuk az ETA-T Carnot kifejezést, ugye kiindulván mindig az eredeti kifejezésünkből, ugye 1 mínusz abszolút érték QL per QB. Az elvont hő mi lesz? Ugye a C és D szakaszokon létrejövő entrópiaváltozás szorozva a T2 hőmérséklettel. Hiszen ugye ez egy állandó hőmérsékleten végbe menő folyamat, vagyis ugye 1 mínusz abszolút értékjelben, ugye mondjuk én jobban szeretem a nyomásokat, mint a fajtérfogatokat, ugye amint említettem, gázturbinák esetében térfogatokról nagyon nem lehet beszélni, nyomások viszont igen exaktul adottak, tehát ennek megfelelően mondjuk válasszunk egy olyan entrópia képletet, amiben a T meg a P szerepelnek. Ugye ennek hatására a T-s tag rögtön ki is esik, hiszen ugye hőmérsékletváltozás nincsen, ugye az R-szer, bocsánat, a CP-szer ellen T2 per T1 az ebben az esetben ugye zérus. Bocsánat, T2 per T1 helyébe, ugye TD per TC helyettesítendő. Úgyhogy ennek megfelelően rögtön írhatjuk azt, hogy ez mínusz R-szer ellen, és akkor ugye PD per PC, ez eddig még csak az entrópia változás, ezt még be kell szoroznunk ugye a T2 hőmérséklettel, és ennek veszük ugye az abszolút értékét. Mi lesz a bevitt hő? Ugye ott ugyanez lesz a helyzet, mínusz R-szer, akkor már ide írom ugye T egyszer ln p vég pb per pa. Na most itt van ugye négy nyomás, ami jelen pillanatban ismeretlen. No de, tudjuk azt, hogy ugye ezek a nyomások, ezek alkalmasint felírhatóak más módon is. Ugye itt az előzőekben felírva láthatóak a dolgok, és megfogván azt, hogy ezek a D és A, illetőleg B és C részfolyamatok tekintetében ezek a nyomások kifejezhetőek az egyes hőmérsékletek ismeretében is, ugye a PD per PC, illetőleg PA per PB, ezek a nyomások arányai, ezek mind-mind a T2 per T1, a kappa per kappa mínusz egyediken Poisson összefüggéssel számíthatóak. Tehát ennek megfelelően az ismeretlen nyomásokról tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az ő viszonyuk a PD per PC, PA per PB mind a kettőé T2 per T1 a kappa per kappa mínusz egyediken lesz. Vagyis ugye a logaritmus monotonitása miatt ezeknek a logaritmusa is éppen ugyanannyi lesz, vagyis ezek a nyomások, hányadosok logaritmusai egyenlőek egymással, így tehát kiesnek. Ugye a mínusz R-ek szintén kiesnek, és akkor ennek megfelelően lesz végül ugye az eta termikus, ugye 1 mínusz T2 per T1 értékű. Tehát ennek megfelelően mondhatjuk azt, hogy az alsó és felső hőmérséklet határok fogják csak befolyásolni ennek a termikus hatásfoknak az értékét, és minél nagyobb a különbség az egyes hőmérsékletek között, minél kisebb ez az arány, annál közelebb leszünk az egységhez. Vagyis a T2-höz képest minél nagyobb a T1. Na most ezzel kapcsolatosan a következőket kell megfontolnunk. Ugye termodinamikai szempontból ugye ideális lenne, hiszen ha belegondolunk, akkor adott hőmérséklet határok között ez a folyamat fogja biztosítani, ez a körfolyamat biztosítja a legnagyobb termikus hatásfokot. Ezt majd Veres tanár úrral fogják megnézni, hogy mi van abban az esetben, hogyha adott hőmérséklet határok között másfajta folyamatokkal vetjük össze, és jön ki az a végeredmény, hogy hőmérséklet határok szempontjából, hogyha ezek adottak, akkor a Carnot körfolyamat rendelkezik a legnagyobb termikus hatásfokkal. És a valóságban mi az, ami elmondható? Egyrésztről az, hogy adott a környezeti hőmérséklet. Tehát hűtőközegnek a hőmérséklete nem lehet akármekkora. Ugye természetesen elvihetjük az Antarktiszra is a gépeinket, és akkor ugye kellően alacsony hűtőközeg hőmérséklettel igen jó termikus hatásfokot tudnak generálni, de ott abban a hűtőközeg környezetben. A másik pedig ugye a szerkezeti anyagok által elviselhető hőmérséklet. Ez szintén egy elég jelentős korlát, vagyis alulról is és felülről is lényegében hőmérséklet határok azok, amelyek igazándiból korlátoznak minket, vagyis a gépeink igazándiból hőmérséklet határok közé vannak beszorítva. Ha tehát meg tudnánk valósítani a Carnot körfolyamatot, akkor igazán jól járnánk, de sajnos ugye a helyzet az, hogy az izoterm hőbevitel, illetőleg hőelvonás az a gyakorlatban igencsak nagy nehézségekbe ütközik. Tehát ez gázok esetében nagyon nehezen valósítható meg. Tehát igazándiból az állandó térfogat vagy állandó nyomás mellett történő hőbevezetés, illetőleg hőelvonás az, amire koncentrálnunk kell. Így tehát a továbbiakban ezek lesznek azok, amelyekkel foglalkozni fogunk. Első körben az Otto körfolyamat, amely tehát kivetítő tanúsága szerint ugye a szikra gyújtású belső égésű motorok elméleti körfolyamata, és felépítését tekintve innentől kezdve egy kis kitérőt kell tennünk annak érdekében, hogy a Carnot körfolyamatnál megismert kezdőpontot egy kicsit áthelyezzük. Ugye természetszerűleg ahogy ez logikus, a körfolyamatok tekintetében célszerű a környezeti állapotot venni alapul. Ugye Carnot körfolyamatnál itt az A pont az a hőforrásnak a hőmérséklete volt, tehát ez vélhetően nem a környezeti hőmérséklet, hanem annál magasabb. Míg innentől kezdve a kiinduló pontunk az a környezeti lesz. Így tehát, mivel a környezeti állapotból először is egy sűrítést, majd pedig egy hőbevezetést kell végeznünk. Itt a kezdőpontunk a bal felsőből átkerül a jobb alsó sarokba. Amit az Otto körfolyamatról tudni szükséges mindenképpen, az az, hogy milyen részfolyamatok alkotják. Először is, tehát ezzel a konvencióval, hogy a kezdőpontunk, az tehát itt van, legalul és környezeti állapottal indulunk, először is egy adiabatikus kompressziót kell végrehajtanunk annak érdekében, hogy kellően nagy nyomásra kerüljön a közeg, ahol a hőbevezetés azután állandó térfogat mellett fog lezajlani. Ugye ez jól látható itt a PV diagramban, hogy a Q bevezetett, ez a 2-es és 3-as pontok között állandó térfogaton megy végbe. A 4-es pontig egy adiabatikus expanzió játszódik le, ahonnan a hőbevezetés okán egy magasabb hőmérséklettel érkezik a közeg, mint amekkora a környezet hőmérséklete. Ugye itt történik aztán a visszahűtés, ez a munkaközeg kilép a környezetbe, ahol pedig visszahűl annak hőmérsékletére. Egy állandó térfogaton végbemenő hőelvonás zajlik tehát itt. Ha ugyanezt TS diagramban ábrázoljuk, akkor ugye az 1-es és 2-es pontok között egy függőlegesen fölfelé ívelő adiabatikus kompresszió, egy kellőképpen meredek izokor hőbevitel, utána 3-as, 4-es egy ismételten adiabatikus expanzió, majd pedig az izokor hőelvonás fog bekövetkezni. Tehát az Otto körfolyamat tekintetében ennyit szükséges mindenképpen megjegyezni. Kiindulunk az 1-es pontból, egy adiabatikus kompresszió zajlik, utána állandó térfogaton fogunk hőt közölni, utána adiabatikus expanzió zajlik, majd pedig egy izokor hőelvonás jön létre. Tehát itt van a Q elvont, itt pedig a Q bevezetett. Amik szükségesek a körfolyamat végigszámításához, az egyrésztről a környezeti nyomás és hőmérséklet, ugye az 1-es pont hőmérséklete, illetőleg nyomása, másrésztről az epsilon kompresszió viszony, amely nem más, mint a V1-es és V2-es térfogatok hányadosa, illetőleg az a nyomás viszony, amely a 2-es és 3-as pontok között zajló izokor hőbevitel során jön létre, ezt lambdával jelölhetjük, és P2 per P3-ként lehet definiálni. Ugye ebben az esetben az egyes pont paraméterei közül ugye csak a fajtérfogat hiányzik, ezt ugye jól ismert módon az állapot egyenletből határozhatjuk meg. A kettes pont tekintetében ugye már szükségünk van a kompresszió viszony ismeretére, és ebből lehet az egyes paramétereket számítani. Ugye egyrésztről definíció szerint a V2, ugye a kettes pont tekintetében a V2 az nem lesz más, mint ugye V1 per epsilon. A P2-t ugye úgy tudjuk meghatározni, hogy ez a P1-szer epsilon a kappadikon, illetőleg a hőmérsékletet, a T2-t pedig szintén Poisson egyenletből T1-szer epsilon a kappa mínusz egyedikenként tudjuk meghatározni. A hármas ponthoz ugye tudjuk azt, hogy a V3 az egyenlő a V2-vel, vagyis V1 per epsilonnal. A P3 szintén ugye definiáltuk azt a bizonyos lambda nyomásviszonyt, ez tehát ugye P2-ször lambda értéket fog képviselni. Vagyis ha kibontjuk, akkor ez P1-szer epsilon a kappadikon szor lambda lesz. A T3 pedig ugye állandó térfogaton végbemenő hőközlés miatt ugye a hőmérsékletek aránya T3 per T2 egyenlő a P3 per P2 nyomások arányával, ugye ezt pedig, ha behelyettesítjük, akkor T1-szer epsilon a kappa mínusz egyediken, ugye a T2, ezt kell még ugye a lambda nyomásviszonnyal szorozni. Tehát T1-szer epsilon a kappa mínusz egyediken szer lambda. Ha pedig rátérünk a végpontra, akkor ugye megállapítható az, hogy visszatértünk az eredeti fajtérfogathoz, tehát a V4 egyenlő a V1-jel. Ha megnézzük, akkor ugye a hőmérséklet tekintetében adiabatikus állapotváltozás jött létre, tehát a T4 per T3 az a V3 per V4 a kappa mínusz egyediken lesz, mivel a T3-at ugye az előzőekben fejeztük ki, ugye ez itt látható mögöttem, ugye T1-szer epsilon a kappa mínusz egyediken szer lambda, ezt ide be is helyettesítjük, behelyettesítjük a V3-at, ami V1 per epsilonként volt meghatározott, illetőleg az 1 per V4 az nem lesz más, mint 1 per V1. Így tehát látható, hogy az zárójelen belül 1 per epsilon maradt, tehát találkozunk egy epsilon a kappa mínusz egyedikennel, illetőleg egy 1 per epsilon a kappa mínusz egyedikennel, tehát a zárójel, illetőleg ez az epsilon a kappa mínusz egyediken szépen ki is ejtik egymást, így tehát a T4 hőmérséklet az a T1-szer lambdaként határozható meg. Tehát T4 az T1-szer lambdával lesz egyenlő. Illetőleg ugye ebből fakadóan a hőmérsékletekből kiindulva a nyomást is meghatározhatjuk. Ez nem lesz más, mint P4 egyenlő P1-szer lambda. Nézzük meg a bevitt, illetőleg elvont hőmennyiséget, és ezekből pedig mindjárt meg is állapítjuk a termikus hatásfokát ennek a körfolyamatnak is. A bevitt hőmennyiség, illetőleg elvont hőmennyiség is, mivel izokor állapotváltozások mentén zajlanak, ugye CV-szer az adott részfolyamatra jellemző delta T-ként írható föl. Ugye a bevitt hő Q-be az ugye tehát CV-szer, és ugye nézzük meg, hogy hol zajlik, ugye T T2 és T3 között, tehát a végállapot T3 mínusz a T2-ként írható a bevitt hőmennyiség. Az elvont hőmennyiség pedig QL, ugyanígy CV-szer, a 4-es és 1-es pontok között zajlik a hő elvonás. Ugye 1-es pont lesz ennek a részfolyamatnak a vége, 4-es pedig a kezdete, tehát T1 minusz T4. A termikus hatásfok pedig ezeknek a hányadosa, ugye az egységből kivonva, tehát eta termikus továbbra is ugye 1 minusz QL per QB, vagyis 1 minusz CV-szer T1 minusz T4 per CV-szer T3 minusz T2. És akkor itt nézzük meg azt, hogy ugye ide kell még egy abszolút érték. Ugye a T4-es az ugye T1-szer lambda, tehát ugye itt fordul a kocka, ugye T4 volt a nagyobb, T1 a kisebb, tehát ennek megfelelően ez ugye szépen adja is azt, hogy ez egy elvont negatív hő. Tehát az abszolút érték hatására fordítsunk a kockán, és legyen akkor ugye T4 minusz T1. A CV-kkel lehet egyszerűsíteni, tehát ez 1 minusz, a T4 helyére beírjuk, hogy T1-szer lambda, minusz T1, odalentre pedig ugye T3 helyébe beírjuk, hogy T1-szer epsilon a kappa minusz egyediken, T1-szer epsilon a kappa minusz egyediken szer lambda, mínusz, és ugye T2-nél pedig megtaláljuk azt, hogy az T1-szer epsilon a kappa minusz egyediken. Vagyis, itt akkor vihetjük tovább a dolgokat, és mondhatjuk azt, hogy az eta termikus az Otto körfolyamat esetében úgy fog alakulni, hogy kiemelhetünk innen ugye T1-et, és itt lesz ugye lambda minusz 1, tehát T1-szer lambda minusz 1, alul is kiemelve a T1-et, és az epsilon a kappa minusz egyediken, T1-szer epsilon a kappa minusz egyediken, szer lambda minusz 1. Itt is egy lambda minusz 1, itt is egy lambda minusz 1, ezek szépen kiejtik egymást, T1-jel szintén lehet egyszerűsíteni, tehát 1 minusz 1 per epsilon a kappa minusz egyediken. Ha pedig megnézzük, hogy ez az epsilon a kappa minusz egyediken az mi is volt, ugye a Poisson egyenlet értelmében az T2 per T1. Vagyis, ha ezt megnézzük, akkor 1 minusz T2 per T1. Bocsánat, T1 per T2 ugye fordítva volt a 1 per epsilon a kappa minusz egyediken, tehát T1 per T2. Tehát alkalmasint a kompresszió folyamat kezdő és véghőmérsékletével is jellemezni tudjuk a folyamat termikus hatásfokát. Ha ezt megvizsgáljuk, akkor ugye látható, hogy nem mástól, mint az epsilontól meg a kappától függ. Ugye, ha ábrázoljuk különböző kappákkal az epsilon függvényében a termikus hatásfokot, akkor azt láthatjuk, hogy ilyen hatványfüggvényt kapunk, amely minél nagyobb a kappa, annál magasabb termikus hatásfokot érhetünk el. Ugye a gyakorlatban ugye az 1 és 10 közötti skála az azért indokolt, mert ugye azt mondtuk, hogy ez közelítőleg a szárgyújtású motoroknak az idealizált körfolyamata, és tudjuk, hogy a szikragyújtású motorok a tüzelőanyagok tekintetében ugye túl nagy kompresszió viszonyt nem viselnek el, ennek hatására 8-10 környékére szokott adódni a szikragyújtású motorok kompresszió viszonya. Hogyha pedig megnézzük, akkor attól függően, hogy az adott munkaközegnek mekkora az idealizált adiabatikus kitevője, ennek hatására ugye 0,5-0,6 környéki ideális termikus hatásfokok jönnek létre. Azonban ugye a termikus hatásfoknak van egy olyan jellegű problémája, hogy ez kifejezetten csak a hőtani termodinamikai folyamatoknak a jellemzését tudja számunkra biztosítani. A megvalósított gép tökéletlensége nincsen benne. Ugye az, hogy most éppenséggel elrontjuk a gépet azáltal, hogy mondjuk nagy réseket hagyunk, meg túl nagy mondjuk a csapássúlódás, meg ilyen jellegű dolgok, arról a termodinamikai körfolyamat nem tehet, és ennek megfelelően nem is lesz benne a termikus hatásfokában. Vagyis az a körfolyamat létrehoz valami munkát, és hogy az a munka esetleg nem hasznosul a tengelyen teljes mértékben, mert súrlódásokra, egyebekre elmegy, az már egy más kérdés. Ez majd a hő- és áramlástechnikai gépeknek lesz tulajdonképpen a feladata. Nézzük akkor a továbbiakban a dízel körfolyamatot, amely ettől az előbb megismertől annyiban tér el, hogy a hőbevezetés nem izokor, hanem izobár állapotváltozás hatására jön létre, és így a bevitt hő, illetőleg az egyes pontoknak a számítása egy kicsit eltér. Tehát összesítésben azt mondhatjuk el, hogy a dízel körfolyamat ugyanúgy a környezeti állapotból indul, mint az Otto. Egy adiabatikus kompresszióval jutunk el a kettes pontba. A kettes pontból viszont állandó nyomáson történik a hőközlés. Ezután a négyes pontig ismételten egy adiabatikus expanzió játszódik le. Végezetül egy állandó térfogaton, tehát izokor körülmények között létrejövő hőelvonást tudunk megvalósítani. A dízel körfolyamat esetében ugye úgy néz ki a PV és TS diagramma, hogy ez látható is, tehát egyes pontból adiabatikus kompresszió a kettesbe, izobár hőközlés a hármasba, adiabatikus expanzió a négyes pontba, és egy izokor hőelvonás vissza az egyesbe. Ugyanez ugye TS-ben egyes pontból adiabatikus kompresszió, kettesből a hármasba egy lankásabb P egyenlő állandó görbe mellett, ugye ez a P2 egyenlő állandó görbe, és egy meredekebb V4 egyenlő V1 görbére érkezünk le, és ez pedig ugye egy V egyenlő V4 egyenlő állandó görbe lesz a hőelvonás görbéje. Ha tehát ide berajzoljuk, ahogy a kivetítőn is látszik, a környezeti nyomás görbéjét, akkor az ugye lankásabb lévén a V görbénél, ez lenne ugye a P1-es nyomás, tehát a P4 az ugye nagyobb nyomással fog rendelkezni, mint a P1-es, mint az egyes pont. Hasonlóképpen meg kell adjuk egyrésztről ugye a környezeti paramétereinket, T1, P1, ugye itt is az epsilon, ugye V1 per V2 kompresszió viszonyt, illetőleg, amint látható, a ρ előzetes expanzió viszony, mint P3, bocsánat, V3 per V2. Ugye itt a P az állandó, a kettes és hármas rész folyamatok tekintetében, tehát ennek megfelelően kettes és hármas pontok között ugye térfogat változás, méghozzá növekedés, azaz expanzió fog létrejönni. Ugye hasonlóképpen az egyes pontnál a V1 számítása az állapotegyenlettel történik, kettes pont számítása pontosan ugyanaz, mint az előzőekben. Az még, bocsánat, itt volt éppen, került le is törlésre gyorsan, tehát a T2. Kettes pont. T2. Ugye T1-szer epsilon a kappa mínusz egyediken. P2 pedig P1-szer epsilon a kappadikon. Ugye az adiabatikus kifejezés, adiabatikus állapotváltozás Poisson egyenleteiből. Hármas pont ugye egy picit már eltér. A hármas pont esetében ugye a V3 az definíció szerint ugye a V2-ször ρ-ként állapítható meg, vagyis ugye V1 per epsilon szor ρ-ként. A hőmérséklet esetében ugye ott igazándiból nem lényeges, hogy most adott nyomáson vagy adott térfogaton zajlik az állapotváltozás. Ugye a Gay-Lussac törvények értelmében, ugye itt is, ugye T1-szer epsilon a kappa mínusz egyediken, mint T2, és szorozva az adott folyamatra jellemző paraméter arányjal, ami most éppenséggel ugye egy fajtérfogat arány, az előzőekben a lambda nyomás viszony volt itt megtalálható. Tehát a T3, az pedig ugye visszanyúlván az egyesig, ugye T2-ször, ami ugye T1-szer epsilon a kappa mínusz egyediken, szorozva róval kaphatjuk meg. P3 pedig ugye visszanyúlva a P1-ig, ugye P1-szer epsilon a kappadikon lesz. Hiszen állandó nyomáson hajtottuk végre a hőbevitelünket. Négyes pont esetében ismételten visszatérünk a V4 egyenlő V1 pontba. T4 tekintetében azt mondhatjuk el, hogy hasonló jellegű lesz a dolog, mint az ottókörfolyamat esetében. Ugye ottókörfolyamat esetében azt láthattuk, hogy T1-szer egy nyomásviszony, méghozzá ugye a hőbevezetés nyomásviszonya volt megtalálható a T4 kifejezésében. Ugye itt viszont ugye ρ a kappadikon lesz, ugye ez pedig a Poisson összefüggés miatt van így, hogyha megnézzük az előzőekben, ugye egy nyomásviszonyból indultunk ki, és vittük ugye adiabatikusan a folyamatot, itt pedig egy térfogat viszonyt fogunk aztán adiabatikus expanzióra kényszeríteni, tehát itt ugye T1-szer ρ a kappadikont fogunk kapni. Ugye látható itt a kibontásban, a T3-szor V3 per V4 a kappa mínusz egyediken, kibontva az egyes részeket, ugye itt végül egy ρ1 a kappa mínusz egyediken marad, szorozva ρ-val, és akkor így kapjuk ugye ρ a kappadikont. A P1 pedig ehhez hasonlóan ugye a hőmérséklet arányból P4 egyenlő P1-szer ρ a kappadikon. Ha rátérünk a hőmennyiségekre, akkor a hőmennyiségek tekintetében ugye annyi eltérést fogunk tapasztalni az előzőekhez képest, hogy a bevezetett hő az ugye CP-szer T3-T2-ként írható le, úgyhogy ennek megfelelően viszonylag egyszerű a gondolatmenet, tehát az itt az előzőekben látottaknak megfelelően írhatjuk föl a Q elvont, illetőleg Q bevezetett értékeket. Nézzük akkor tehát ezeket. Ugye a Q bevezetett az egyenlő lesz ugye CP-szer T3-T2-vel, a Q elvont pedig, ahogy az előzőekben is, CV-szer T1-T4. Termikus hatásfok kifejezésébe, ha behelyettesítünk, ugye 1 minusz abszolút érték QL per QB, vagyis 1 minusz CV-szer akkor itt már írom rögtön az abszolút értékjel figyelembevételével T4-T1, osztva CP-szer T3-T2. CV per CP az ugye nem lesz más, mint 1 per kappa, tehát 1 minusz kappászor, és akkor írhatjuk be ugye az egyes részleteket, ugye a T3 kifejezése, ugye T1-szer epsilon a kappa minusz egyedikenszer ró, T1-szer epsilon a kappa minusz egyedikenszer ró, minusz a T2, ami T1-szer epsilon a kappa minusz egyediken, idefönt pedig, ugye mivel a CV per CP-t azt itt már figyelembe vettük kappa szorzótényezőként, nem lesz más, mint ugye T1-szer ró a kappa minusz egyediken, ró a kappadikon, bocsánat, minusz T1. Ugye itt is látható, hogy T1 kiemelhető. Ennek hatására idefönt, ugye ebből a kifejezésből lesz T1-szer ró a kappadikon minusz 1. Ha itt kiemelünk T1-szer epsilon a kappa minusz egyedikent, akkor marad ró minusz 1. Ugye ebből T1-szer epsilon a kappa minusz egyediken szer ró minusz 1 keletkezik, és kapjuk a látható végeredményt. 1 minusz ró a kappadikon minusz, bocsánat, ide ró a kappadikon minusz 1 per kappászor epsilon a kappa minusz egyediken szer ró minusz 1. Tehát a dízel körfolyamat esetében a termikus hatásfok kifejezése már egy kicsit kedvezőtlenebb, már bonyolultabb, mint az Otto körfolyamatnál tapasztalható volt, de még mindig nem olyan vészesen bonyolult. Következőkben, még mielőtt itt tovább mehetnénk, egy kis elmélkedést azért folytassunk a dízel körfolyamat kialakulásáról, ugye? Az Otto körfolyamat esetében a hatásfok ugye megállapítható volt, hogy kizárólag az epsilontól és kappától függött. Itt már sajnos, amint látható, benne van az előzetes expanzió viszony is, és ahogy a kivetítőn látható diagram mutatja, ez az előzetes expanzió viszony bizony számottevően befolyásolja adott kappa esetében a kialakuló görbéket. Méghozzá, amint megfigyelhető, minél nagyobb az előzetes expanzió viszony, annál alacsonyabban húzódik az a hatásfok görbe, amivel éppenséggel dolgozunk. Tehát adott kappánál a kisebb róhoz tartozó hatásfok görbe fut fölül. Vagyis nekünk az lenne a célunk, hogy minél kisebb előzetes expanzió viszonyt valósítsunk meg, mert annál kedvezőtlenebb lesz a termikus hatásfok alakulása. És mielőtt még tovább mennénk, hogy miért is megyünk tovább, mi lesz a következő körfolyamat, egy kicsit vizsgáljuk meg azt, hogy a valóságban hogyan és miképpen zajlanak le a körfolyamatok a dugattyús motorokban. A szikragyújtású, vagy más néven ottomotor, amint látható itt a baloldali ábrán, egy viszonylag meredek, tehát jó közelítéssel, izokor állapotváltozás melletti hőbevitelt valósít meg, viszont azért közben van valamekkora elmozdulása a dugattyúnak, hiszen az égés nem fog tudni zérus idő alatt lefolyni, ennek hatására lesz itt is egy minimális előzetes expanzió viszonyunk. Tehát nem tisztán Otto körfolyamat játszódik le, de látható azért, hogy messze vagyunk a dízel körfolyamattól is. A kompressziógyújtású, vagy más néven dízelmotorok esetében pedig az öngyulladás hatására egy sokkal laposabb jelleggörbe jön létre, és ennek köszönhetően, bár közelebb vagyunk már az izobár hőbevezetéshez, de azért látható, hogy ott van egy jellegzetes púp, ami még ugye nyomás növekedést eredményez. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az a BZZ vesző részfolyamat, ez izobár. Attól azért messze vagyunk. Természetesen már még messzebb vagyunk az izokortól is. Valahol a kettő között. Tehát az mondható el mind a két valóságos motorról, hogy az ő idealizált körfolyamatuk, de valóságos motorkörfolyamat, az valahol az Otto és a Diesel idealizált körfolyamatok között helyezkedik el. Ez lesz tehát a következő a körfolyamataink sorában, amit megvizsgálunk, az Eiliger vagy más néven Sabatier körfolyamat. Ez tehát egy olyan vegyes körfolyamat, amely, mint látható, tartalmaz egy izokor hőbevezetést is, illetőleg tartalmaz egy izobárikus hőbevezetést is. Ennek hatására egy picit borul a számozási séma. Ugye ismételten az egyes pontból, környezetből indulunk ki, kettes pontig egy adiabatikus kompresszió zajlik, hármas pontba ugye egy izohor hőbevitel történik, Q veszőbe, bevitt hőmennyiséggel hármas és négyes pont között Q2 vesző bevitt hőmennyiségünk van, amely pedig izobár feltételek mellett kerül közlésre a munkaközeggel. Négyes és ötös pont között zajlik az adiabatikus expanzió, és az ötös pontból az egyesbe térünk vissza az elvont hőmennyiséggel, amint ez jól látható, izokor körülmények között. Tehát van egy törés a diagramban, ha ezt ugye a TS diagramban szemléltetjük, egy kicsit kevésbé szembetűnő a dolog. Ugye egy meredekebb V egyenlő állandó görbéről átváltunk egy kicsit lankásabb P egyenlő állandó görbére a hármas pontnál, de lényeg az, hogy ez ugye szintén szemléltethető. A Seiliger körfolyamat esetében tehát a P és V, valamint T és S diagramjaink úgy néznek ki, hogy egyes pontból egy adiabatikus kompresszió a kettes pontba, utána egy hármas pontig tartó izokor hőbevitel, ez lesz tehát a Q1 vesző bevitt, négyes pontig egy izobár hőbevitel, innentől ugye az ötös pontba egy adiabatikus expanzió, majd az 5 és 1 között pedig egy izokor hőelvonás. Tehát itt van ugye a Q elvont, itt a Q2 vesszőbe, itt pedig a Q1 vesszős bevitt hőmennyiségünk. Ugyanez TS diagramban pedig egyes pont, adiabatikus kompresszió, meredek, izokor hőbevitel, lankásabb, izobár hőbevitel, egy adiabatikus expanzió, ugye az ötös pontig, és ismételten ugye egy V5 egyenlő állandó hőelvonás, izohor hőelvonás. Ugye látszik, hogy itt a 2-es, 3-as és 1-es, 5-ös, azok közel hasonló meredekségűek még az én ábrámon is. Tehát a V egyenlő állandó mellett történik a hőelvonás. QL, itt a QB egy vesszős, itt a QB két vesszővel. Ehhez egyel több információra van szükségünk. Ugye értelemszerűen ez a körfolyamat egyesíti az Otto és Diesel körfolyamatokat, tehát ennek megfelelően ismernünk kell a kompresszió viszonyt, V1 per V2, az előzete, bocsánat, a nyomás viszonyt, ugye P2 per P3, illetőleg a ρ előzetes expanzió viszonyt, ami most itt ugye egyel nőttek az egyes indexek, tehát V4 per V3-ként került, tehát definiálásra ebben az esetben. Ugye egyes pontnál semmi meglepő nincsen, Ugye egy szem fajtérfogat az, ami ismeretlen, és a kettes pontnál is tulajdonképpen az eddigiekhez mérten újdonsággal nem rendelkezünk, tehát le lehet másolni a többi alapján, hiszen itt is ugyanúgy egy adiabatikus kompresszió zajlik az egyes és kettes pont között. Hármas pontot át lehet másolni egy az egyben az ottókör folyamattól, tehát ott ugye a lambdás megvalósításnál, itt a hármas pontnál, ugye a V3 egyenlő lesz a V2-vel, azaz V1 per epsilonnal, a T3 az egyenlő lesz ugye a T2-ször lambdával, vagyis T1-szer epsilon a kappa mínusz egyedikenszer lambdával. A P3 pedig ugye P2-ször lambda, vagyis P1-szer epsilon a kappadikon szor lambda. A négyes pontnál csak formalitás, hogy itt most ugye négyes pontnak hívjuk, dízelkör folyamatnál ez volt ugye a kettes és hármas közti átmenet. Itt most hármas és négyes között zajlik az izobár hőbevezetés, vagyis a négyes pontunknál a P4 lesz egyenlő ugye a P3-mal, vagyis az előzőekben felírt P1-szer epsilon a kappadikon szor lambdával. A V4-es az ugye egyenlő lesz a ρ előzetes expanzió viszonyból számolhatóan, ugye V3 szor ρ, azaz V1 per epsilon szor ρ-val, a T4 pedig, ugye T3 szor ρ lesz, vagyis ezt ugye lemásolva T1-szer epsilon a kappa mínusz egyedikenszer szer lambda szor ρ-t fogunk kapni. Az ötös pont tekintetében lesz ugye némi újdonság. Ugye itt elnézést kérek, a V4 az V5 akarna lenni, tehát V5 egyenlő V1 helyesen. És ami érdekes, ugye, hogy az ottókör folyamatnál ugye az utolsó pontunk, ami a kezdőpont előtti sarokpontunk volt, az ugye T1-szer lambdaként volt meghatározható. Abban az esetben, hogyha volt izobár hőbevezetés a dízelkör folyamatnál, ott T1-szer ρ a kappadikont kaptunk. Itt pedig, nagyon érdekes, a kettőnek a szorzatát fogjuk megkapni, azaz T1-szer lambdászor ρ a kappadikon a T5-ös hőmérséklet. Tehát T5 az T1-szer lambdászor ρ a kappadikon. Hasonló lesz ugye a nyomásnak is a sorsa, az is pontosan a lambda és ρ a kappadikon szorzó tényezővel kerül ellátásra, tehát P5 egyenlő P1-szer lambdászor ρ a kappadikon. És akkor itt jutottunk el oda, hogy a termikus hatásfok kifejezését szeretnénk meghatározni, annak ismeretében, hogy tudjuk, hogy ez a bevitt és elvont hőmennyiségekkel áll összefüggésben. Nézzük akkor tehát, hogy ez hogyan és miképpen valósítható meg. Sajnálatos módon a bevitt hőmennyiségünk itt már ebben az esetben nem egy egyszerű kifejezés, hiszen két részfolyamat során történik hőbevezetés, ez pedig ugye az izokor, majd pedig az izobár hőbevitelnek a részfolyamatai lesznek. Tehát ennek megfelelően ugye felírhatjuk először is a Qbe egyenlő Qbe egy vesző plusz Qbe két vesző, és utána fejtsük ki. Ugye először is találkozunk egy CV-szer T3-T2-vel, utána pedig ugye ezt hozzá kell adnunk, ez plusz hőbevitel CP-szer T4 minusz T3. Az elvont hőmennyiség pedig, mivel itt továbbra is izokór állapotváltozással zajlik a hő elvonása, ugye CV-szer T1 minusz T5 lesz a megfelelő előjelek figyelembe vételével. Tehát ugye a hőelvonásnak a végállapota mínusz a hőelvonás kezdőállapota írható. A termikus hatásfok ennek köszönhetően eléggé bonyolult alakot fog ölteni, hiszen ugye az 1 mínusz QL per QB hányadosban ugye a nevezőnk az egy összeget fog alkotni, és ezt az összeget, hogyha kibontjuk itt mellőzvén a levezetést, mert már kellőképpen bonyolult lesz, kapjuk, hogy az eta termikus az egyenlő, hogy az 1 mínuszban biztosak lehetünk. A helyzet az, hogy ahogy ez várható, az Ottónak, illetőleg a dízelnek valamilyen úton, módon keveréke lesz a dolog. Itt a számlálóban lambdászor ró a kappadikon mínusz egyet fogunk kapni. Lent a nevezőben az egyik tagból, hiszen ugye két tagnak az összege szerepel a nevezőben, az egyik tagban ugye az epsilon a kappa mínusz egyediken szer, ugye lambda mínusz egy szerepel, és ehhez hozzá kell még adni a dízelnél megismert kappászor epsilon a kappa mínusz egyediken szer ró mínusz egyet, csak kiegészülve még egy lambdás szorzó tényezővel. Ugye ahogy ez várható volt, hogy ahogy az egyes sarokpontok számításánál is bejöttek ezek a szorzó tényezők, itt is tehát ilyesmi jellegű dolgokról van szó, tehát kappászor epsilon a kappa mínusz egyediken, itt egy lambdás szorzó tényező pluszban szorozva ró mínusz egyel. És hogyha megvizsgáljuk ezt a nem túlzottan egyszerű kifejezést, akkor arra juthatunk, mi van akkor, hogyha lambda egyenlő egy. Akkor ugye nincsen izokór hőbevitel, csak az izobár hőbevitel van. Ez ugye a dízel körfolyamatot kellene, hogy eredményezze. Helyettesítsünk be lambda egyenlő egyet, ugye odafönt ró a kapadikon mínusz egy, az már úgy jól kezdődik. Lent pedig, hogyha lambda egyenlő egy, a második kifejezés ugye egyszeres szorzó tényezővel megmarad, az is úgy egész jól néz ki, viszont mi lesz ezzel az additív tényezővel? Lambda mínusz egy hatására az szépen el is tűnik. Tehát, ha lambda egyenlő egyet behelyettesítünk, egy az egyben ebből a hatásfokból visszakapjuk a dízel körfolyamat hatásfokát. Mi lesz abban az esetben, hogyha ró egyenlő egyel? Akkor ugye ró a kappadikon is egy lesz, tehát odafönt lambda mínusz egy marad. És mit tapasztalhatunk itt a nevezőben? Ugye ha ró egyenlő egy, akkor a ró mínusz egy miatt ez a második tagja az összeadásnak nulla lesz, és epsilon a kappa mínusz egyediken szer lambda mínusz egyet kapunk. Odafönn a számlálóban is azt kaptuk, hogy egy lambda mínusz egy maradt, vagyis lambda mínusz egyen lehet egyszerűsíteni, és 1 per epsilon a kappa mínusz egyediken marad meg, ez pedig nem lesz más, ugye 1 mínusz 1 per epsilon a kappa mínusz egyediken, mint valóban az Otton körfolyamat termikus hatásfoka. Tehát, amint látható, ez az összvér körfolyamat, amely tartalmaz mind izokor, mind pedig izobár állapotváltozásokat, az egyes kisarkított esetekben szintén visszaadja a megfelelő dolgokat. Itt már csak egy kappára nézzük meg, hogy hogyan és miképpen viselkednek a dolgok. Ugye az látható, hogy minél nagyobb a lambda nyomás viszony, annál nagyobb lesz a termikus hatásfok, és minél nagyobb a ró, annál kisebb lesz a termikus hatásfok. Tehát igazándiból, ami érdekes, hogy az Otto körfolyamathoz közelítő, tehát izohorhoz közelítő hőbevitellel rendelkező körfolyamatoknak lesz nagyobb a termikus hatásfoka, mint az izobárhoz közelítő, tehát dízelhez közelítő körfolyamatoknak. Na most ez ugye azokban, akik esetleg a napi gyakorlatból esetleg tudják azt, hogy az ottó motoroknak általában ugye kisebb a hatásfoka, mint a dízel motoroké, és itt szándékosan hangsúlyozom azt, hogy itt nem a körfolyamatról, hanem a motorról, a kivitelezett motorról van szó. Ugye ezt a bizonyos látszólagos ellentmondás azt fogja föloldani, hogy az ottó motorok sokkal kisebb kompresszió viszonnyal működnek, mint a dízel motorok. Tehát hiába kedvezőtlenebb a dízel motornak azonos epsilon mellett a termikus hatásfoka, sokkal nagyobb epsilonja révén szert tehet hatásfokbéli előnyökre. És akkor nézzünk egy kis ráhangolót a gázturbinás körfolyamatokra, amelyek majdan részleteiben, összehasonlításokban, meg egyebekben Veres tanár úrnál kell majd ugye megismerni. Egy gázturbinának a sémája látható itt az ábrán. A környezetből beszívjuk a munkaközeget, ezt egy kompresszorban összesűrítjük, ez lesz a kettes pontunk. Az égéstérben hozzáadakolunk tüzelőanyagot, azt meggyújtva, elégetve biztosítjuk a hőbevitelt. Ez lesz a hármas pontunk, az égéstér utáni, vagy más néven turbina előtti pont. A turbinában létrejön az expanzió, aztán a négyes turbina utáni állapottal pedig távozik a közeg a körfolyamatból. A turbina itt alkalmasint, ugye tengely teljesítmény leadására válik alkalmassá. Ez nem biztos, hogy mindig szükséges. Lehet, hogy a sugárhajtás esetében erre a tengely teljesítményre lényegében hasznos tengely teljesítményre nincs szükség. A turbina mindössze a saját kompresszorát hajtja el, és a fennmaradó nyomásból még további expanzió hozható létre a fúvócsőben, és ennek hatására hozható létre a megfelelő tolóerő. Tehát a gázturbinás berendezések elvi kapcsolási rajza, ugye így néz ki. Van egy kompresszorunk, ide vezet a belépő közeg útja, kompresszorból kilép a közeg, ez itt a kettes pontunk, belép az égéstérbe, ez lesz a hármas pont, amikor elhagyjuk az égésteret, belépünk a turbinába, a turbinából pedig ugye négyes állapotban lépünk ki, és alkalmasint ez a turbina valami plusz hasznos munkát tud termelni, vagy pedig további expanzió révén tolóerő is létrehozható. Itt ugye nagyon fontos ez a kompresszort és turbinát összekötő tengely, hiszen a turbinának a minimális feladata az, hogy a saját kompresszorát működtesse. Ezen kívül ugye még alkalmasint, ha úgy tervezzük, hogy többlet teljesítménnyel rendelkezik, akkor ugye a hajtott gép meghajtását is ez a turbina adhatja. A gyakorlatban az, hogy ez most egy vagy több fokozatú turbina, egy vagy két tengelyen helyezkedik el, ezek már ugye részletkérdések, majd a későbbi tanulmányok során ismerkedünk meg velük. Ami lényeges, az az, hogy kialakítását tekintve a gázturbina körfolyamat hogyan s miképpen néz ki. Úgy hívják ezt a körfolyamatot, hogy Brayton, és az eddigiekkel ellentétesen itt két izobár található a hőbevitel, illetőleg hőelvonás tekintetében. Tehát a Brayton körfolyamat esetében kiindulunk az egyes környezeti állapotból, egy adiabatikus kompresszióval eljutunk a kettes pontba, ott egy izobár hőközlés zajlik a hármas pontig, majd adiabatikus expanzióval jutunk el a négyes pontba, ahonnan egy izobár hőelvonás vezet vissza a környezeti állapotba. Ez lenne tehát a lényeges felépítése ennek a körfolyamatnak, azaz a hőbevitel, illetőleg hőelvonás gázturbinák tekintetében lankásabb izobárok mellett zajlik az eddig megismertekkel ellentétesen. Itt annyit szükséges tudni, hogy a P1-T1 környezeti paraméterek mellett még a kompresszor nyomásviszony, illetőleg a turbina előtti hőmérséklet az, amik jellemző paraméterei a körfolyamatnak. Ugye ebből fakadóan már könnyedén meg tudjuk határozni az egyes pontok jellemzőit, és az eddig ismertetettek alapján ugye ábrázolni is lehet a dolgokat. Tehát egyes pontból adiabatikus kompresszió, kettes pontba izobár hőbevitel, adiabatikus expanzió és egy izobár hőelvonás következik. PV diagramban tehát így néz ki, TS diagramban pedig ugye egy adiabatikus kompresszió, egy lankás izobár hőközlés, majd pedig egy adiabatikus expanzió zajlik. Ugye ezek ismeretében már viszonylag egyszerűen körbe lehet számolni a gázturbinás körfolyamat egyes jellegzetes pontjait. Ugye a hatásfok tekintetében, ami érdekes lesz még, hogy a bevitt hőmennyiség Q-be az egyenlő lesz ugye CP-szer T3-T2, abból kifolyólag, hogy itt ugye értelemszerűen egy izobár hőközlésről van szó, és a Q elvont az egyenlő lesz CP-szer T1-T4-jel, ismételten amiatt, mert itt már átváltottunk szintén izobár hőelvonásra. A hatásfok tehát ennek megfelelően, szintén elhanyagolván az egyes behelyettesítéseket, ugye könnyedén belátható az, hogy T4 és T1 per T3-T2-ként írható föl a termikus hatásfok kifejezésében, ugye a Q elvont per Q-be. Ha ezeket behelyettesítjük, akkor azt fogjuk látni, hogy 1-1 per PK a kappa-1 per kappadikon adódik. Tehát ez lenne a termikus hatásfok kifejezése, 1-1 per pi kompresszor a kappa-1 per kappadikon. És ha megnézzük ezt a pk a kappa-1 per kappadikon kifejezést, akkor ez nem lesz más, mint T2 per T1. Azaz, ha ezt felírjuk ismételten, akkor ez T1 per T2-vé módosul, és emlékszünk, az Otto körfolyamatnál is valami hasonlót kaptunk. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy a körfolyamat hatásfokában a nyomás vagy kompresszió viszony az valahol a hőmérséklet, a kompresszió folyamat hőmérséklet arányaival lesz összhangban. Itt ugye az látható, hogy ez a termikus hatásfok ez valamelyest alacsonyabban halad az egyes kappa értékek tekintetében. Ugye kellőképpen nagy nyomásviszonyok esetében is a 0,5-ös termikus hatásfokot tudjuk elérni, annál nem sokkal nagyobbat. Ugye a kappa egyenlő 1,66, ez igazániból ugye gyakorlatban nem rendelkezik akkora jelentőséggel, hiszen ez ugye azt jelenteni, hogy mondjuk nemes gáz munkaközeggel szeretnénk végeztetni azt a körfolyamatot, aminek viszonylag kicsi az esélye. Annyit egyébként hozzátennék, hogy manapság már a nyomásviszony az körülbelül ilyen 40-45 környékén jár, tehát ennek megfelelően már úgy kilógunk ebből a diagramból, és a termikus hatásfok ennek hatására már egészen jó 60-70%-os értékeket is el tud érni, tehát ebből fakadóan ideális körfolyamatban természetesen, valóságos körfolyamatok esetében 50% környékén járunk, ami egy összgép hatásfokkal megspékelve végül is körülbelül olyan 3/10-nél jár, tehát 30%-os a gázturbinás hajtásoknak mai szinten az átlagos összhatásfoka. Tehát azt mondhatjuk, hogy 1 liter kerozinból körülbelül 3 deci az, ami effektíve egy repülőgép hajtására fordítódik, a többi aztán valamilyen úton, módon ugye elvont hőként távozik a környezetbe. Ez már azért nagyjából összemérhető a dugattyús motoroknak a hatásfokával, ami szintén ilyen 35, most már ugye közelítvén a 40%-ot lehet beszélni ugye dugattyús motorok összhatásfokáról, ami ugye a hajtásra fordított teljesítmény és az összbevitt hőmennyiségnek a hányadosaként értelmezhető. Tehát ennek megfelelően látható az, hogy a gázturbinás körfolyamatnak is ugye elég nagy jelentősége van, és a későbbiekben, ahogy említettem, Veres tanár úrral részleteiben is végig fogják ezt venni. Úgyhogy én ezennel megköszönöm a figyelmet. Az benne a kérdésem, hogy van-e valami kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan. Ha nincs, akkor mindenkinek jó felkészülést kívánok, és jövő héten akkor 2-kor zárt helyén találkozunk. Köszönöm még egyszer a figyelmet.